Nagyon ritkán tudunk meg részleteket arról, hogy miért és milyen körülmények között gyulladt ki egy lakószoba, vagy ég le egy lakóház. Többnyire azzal fejeződnek be ezek a hírek, hogy a tűz keletkezési okát és körülményeit a katasztrófa védelem tűzvizsgálati eljárás keretében tárja fel. Az is gyakran elhangzik, ahogyan a most következő beszélgetésünkben is, hogy a lakástüzek főbb kiváltó okai között a nyílt láng használata, a meghibásodott fűtőeszközök, az elektromos zárlat és a dohányzás szerepel kiemelt helyen. Most pedig mindenhez hozzájön a gyertyagyújtás, hiszen advent időszakában vagyunk. De miért feledkezünk meg az égő gyertyáról? Miért használunk ismeretlen származású hosszabbítót? Miért nem tartjuk karban a fűtő-tüzelő berendezéseinket? És miért nem tartjuk észben, hogy a kéményt évente ellenőriztetni kell? Advent időszaka van, lehet, hogy figyelmünk még inkább szétszórt lesz. Egyet azonban tegyünk meg, ha van idős, egyedül élő hozzátartozunk, segítsünk neki, és szereltessünk be hozzá is egy füstérzékelőt, vagy szénmonoxid jelzőt. Leskovics Zoltán tűzoltósági főfelügyelőt hallják a most következőkben, és figyeljenek, mert az említett érzékelőket meg is lehet nyerni.
Az advent időszak sajátos tűzvédelmi kockázatokat is hordoz magába, és egy kis odafigyeléssel nagyon könnyen meg tudjuk előzni a bajt, és el tudjuk érni azt, hogy az ünnepünk az legyen, amit szeretnénk, tehát a meghitt várakozás időszaka, illetve valójában a szeretet ünnepe. Adventi koszorút helyezünk el. Vallástól függően 4-6 gyertyát, de én hallottam már 5-öt is, gyertyát vasárnaponként meggyújtunk. Nos, itt van a kockázat, tehát a nyílt láng használata, amire szeretném felhívni a figyelmet.
Mert ugye mindegy is, hogy hány gyertyát teszünk, elég egy is ahhoz, hogy baj
így
történjen.
Így van. Leggyakrabban utána van a probléma, hogyha elhagyjuk a helyiséget, a épületet, tehát magyarul felügyelet nélkül hagyjuk a gyertyát, és az mondjuk eldől, vagy a környezetben lévő éghető anyagot hőátadással meggyújtja. A koszorú tartalmaz nyilván éghető anyagokat. Független attól, hogy ezt valahol vásároltuk, vagy saját magunk készítettük el,
de és ott lesz... az is mindegy, hogy műanyag, vagy élő anyag, mert az élő anyag is meg tud gyulladni. Kevésbé.
És ezért a száradás folyamata elindul, de nyilván lehet rajta textil, műanyag, papír, fa, ezek mind-mind ugye jó égő anyagok, és hogyha a gyertya lángja ezeket eléri, akkor meg fognak gyulladni. Országos olyan 25-30 ilyen esethez szokták riasztani a tűzoltókat, amely kifejezetten adventi koszorúval kapcsolatos. A gyertya stabilitására is felhívjuk a figyelmet. Most már ilyen lehet kapni, ilyen tüskéket, amely stabilizálják a gyertya állását. Ne tegyük húzatos helyre. A tárolás is fontos, tehát hogy van-e alatta mondjuk egy textilterítő, vagy függöny környezetébe helyezzük el, húzatos helyre helyezzük el, ahol elmozdulhat, eldőlhet.
Az is baj lehet, bocsánat, az is baj lehet, hogyha lefolyik a fagyú, a forró fagyú?
Hogyne, tehát amikor így szétfolyik ez a fagyú, akkor megint arról van szó, hogy akkor az emberi felügyelet akkor mulasztásban van. És még egy dologra nyilván szeretnék fókuszálni, hogy ezeket a tűzgyújtó eszközök, öngyújtó, gyufa, a gyermekektől zárjuk el. Ők látják ezt a folyamatot, hogy hogy kell akkor a gyertyát meggyújtani, és majd próbálják utánozni.
A fiúknál különösen van egy ilyen időszak, amikor ki akarják próbálni, úgy szoktuk mondani, hogy tüzeskedni akarnak, és minden áron keresi a lehetőséget.
Karácsonyfára is, fenyőfára is, van mondjuk a csillagszóró használata, az már a karácsonyhoz érkezünk el. A karácsonyfákkal kapcsolatban nem is még az adventi vagy a karácsonyi időszak problematikus, hanem amikor még meghagyjuk, mondjuk vízkereszt, vagy még tovább valaki meghagyja, hogy már végig
jól
is.
Megszárad.
Ez igen, elveszíti nedvességtartalmát, bárhogy vigyázzunk rá. De hogy a karácsonyfát és a tárolási helye, vagy felállítási helye, tehát hogy egy hőátadó eszköz közelébe, egy radiátor, más ilyen hőátadó eszköz közelébe, vagy berendezés közelébe helyezzük, akkor nyilván sűrűsebben fog kiszáradni, vagy hatványozottabban. Tehát itt is az említett csillagszóró, amely akár 1600 Celsius fokon is képes égni, és a környezetében ugye akár több méter is tudja szórni a szikráját, és ez pici kockázatot jelent. Amikor a csillagszóró elhasználódott, égése befejeződött, akkor viszont még a csap alá is tehetjük, tehát ne rögtön hulladéktárolóba dobjuk ki, mert van még ugye hője, és az képes akár környezetét meggyújtani.
Sok apróság van ebben, amire oda kellene figyelni. Azért a megelőzésre azon kívül, hogy figyelünk, meg megtanuljuk, meg megtanítjuk a gyerekeinknek, de nem győzzük elmondani ezeket az információkat, és mégis történnek tűzesetek, lakástüzek, szobák gyulladnak ki, vagy ugye adott esetben az asztal a karácsonyi időszakban. Tehát akkor a megelőzésnek más formája is lehet, amikor egy eszközt vásárolunk, ami segít nekünk abban, hogy észleljünk tüzet, hogy megelőzően a füstöt. De most füstérzékelő van már, igen, sokfélét lehet kapni. Kutakodtam egy picit az interneten, itt 2691 forinttól akár 13690 forintig, nagyon széles a skála, meg biztosan még ennél tovább is mehetünk. Mi a különbség ezek között? Miért vegyünk? Mennyit áldozzunk rá feltétlenül?
Egy kicsit messzebbről indítanék. A katasztrófavédelem 2012-ben elkezdte a szénmonoxid érzékelők kampányát. Napjainkra eljutottunk oda, hogy több mint 80%-ának az otthonokban van ilyen készülék, amely jelzi ezt a csendes gyilkosgázt. Néhány éve elkezdtük ezeknek a füstérzékelőknek, vagy idegen kifejezéssel home detektoroknak a propagálását is, hogy vásároljunk ilyeneket, helyezzünk el otthonainkban. Ezek a készülékek arra jók, hogy a tűz valamely jellemzőjét, az égés valamely jellemzőjét a lehető legkorábbi időszakban észlelik, és környezetüknek jelzést adnak rendszerint egy hangos figyelmeztető sipoló hanggal, jelzést adnak, hogy baj van, és akkor az ember, aki ezt érzékel, akkor meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket. Visszatérve az, hogy széles a repertoár, hogy miket tudunk vásárolni, nyilván meg kell nézni az adott készülék jellemzőit, semmelyik mellett nem fogjuk letenni a voksunkat. A szénmonoxid érzékelők vonatkozásában már létezik egy olyan jó és rossz lista, amelyben a katasztrófavédelem honlapján, vagy a fogyasztóvédelem honlapján tudnánk tájékozódni, hogy melyik típusnál vásároljuk, és melyiket ajánljuk. Itt még ez nem készült, de törekszünk arra, hogy ilyen is megszülessen. Úgyhogy a ellenőrzött körülmények között történő vásárlásra hívjuk fel a figyelmet, hogy nyilván, hogyha vásárolunk egy boltba, akkor lesz arról valamiféle dokumentum bizonyíték, hogy ez megfelel a szükséges hatósági előírásoknak, tehát alkalmazható Magyarországon, van magyar nyelvű használati utasítás, amiben tudunk tájékozódni, hogy az adott készüléket meddig tudjuk használni, mikor javallott a cseréje, elemcseréje, hova kell elhelyezni az adott helyiségben, úgyhogy ezeket minden esetben tekintsük át, tájékozódjunk.
Én gondolom, hogy a szénmonoxid érzékelő azért is terjedhetett el, mert nagyon sokan ugye gázfűtéses lakásokban élünk, ott kevésbé gondoljuk azt, hogy tűz is történhet, de azért az ördög nem alszik, szoktuk mondani, tehát a füstérzékelőnek is van létjogosultsága egy olyan otthonban is, ahol nincs nyílt égésterű kazán, vagy bármilyen más tűzhely, de ahol megvan, ott meg biztos, hogy jó lenne. Na most talán már azzal is elégedettek lennének, gondolom, hogyha ilyen kisebb értékű, de mégis jó füstérzékelőt felszerelnének az emberek, nemhogy okos érzékelőket, ugye már ilyenekről is beszélhetünk, ami netán, ha nem vagyunk otthon, akkor is tudja a dolgát, és végzi a dolgát.
Igen, jól látja, tehát óriási sebessége halad ezeknek a készüléknek a fejlesztése is, és az említett dolog, tehát az, hogy vannak olyan típusok már, amelyek képesek okos eszközeinkkel kommunikálni. Ha elhagyjuk otthonainkat, karácsony időszakban többen ugye elutaznak rokonokhoz, vagy egyéb pihenési célból, és akkor is okos eszközünkkel ez a füstérzékelő kommunikál. És talán még itt tudnánk arra felhívni a figyelmet, hogy a környezetünkben élő idősebb hozzátartozóinknak célszerű ilyet akár vásárolni is, hiszen nekik még fontosabb, hogy különösen mondjuk, ha valaki egyedül él, tehát akkor ezeket a kockázatokat minimalizáljuk, és gondoskodjunk is szeretteinkről így módon is.
Nem, mert hiszen nehezebben tudnak esetleg mozdulni, sőt még érzékelni, és azért ezt nem lehet mondani, akkor is, hogy a füstről van
természetesen
szó. Csináljunk kedvet ahhoz, hogy akarjanak vásárolni, akarjanak nyerni, ne talántán egy füstérzékelőt.
Csináljunk ilyen kedvet.
A katasztrófavédelem felajánl most nekünk ilyen érzékelőket, nem csak füstérzékelőt, hanem szénmonoxid érzékelőt is. És akkor mit kell tenni ezért a hallgatóknak?
Nos, a katasztrófavédelem is, de a katasztrófavédelem berkein működő Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Tűzmegelőzési Bizottság érkezett két ilyen készülékkel, tehát egy füstérzékelőt hoztunk ide az Európa Rádióhoz, és egy szénmonoxid érzékelőt, és ezt egy valamely betelefonáló hallgató magához veheti majd.
Hát vagy kettő.
Szerencsés esetben ez is megtörténhet. És akkor általunk föltett egy-egy kérdésre a helyes válasz megérkezik, akkor már is.
Akkor nézzük, hogy mit kell tudni azért, hogy valaki a füstérzékelőt kaphassa meg. Mit kell tudni azért, hogy valaki a szénmonoxid érzékelőt?
A füstérzékelő egyszerűbb kérdés. Mi az általános segélyhívó szám Magyarországon? Ezt kérjük megválaszolni. A szénmonoxid érzékelőnél kapcsolatban pedig legyen az, hogy a szénmonoxid gáz két jellemzőjét legalább kérjük megválaszolni. Ez lehet akár az, hogy láthatjuk-e, vagy érezzük-e ezt a gázt, tehát ezzel kapcsolatban várunk valamilyen frappáns választ.
A helyes válaszokat tehát a játék@europaradio.hu ékezetek nélküli e-mail címre küldjék el. Most pedig folytatjuk még a beszélgetést Leskovics Zoltán tűzoltósági főfelügyelővel.
És az otthonaiban sokkal több időt töltünk, hiszen a tél ezen időszaka, ugye rövid nappalok, hosszú éjszakák kényszerítenek be a otthonainkban, és rendszerint ugye a konyha lesz az a helyiség, amely számos kockázatot hordoz tűzzel kapcsolatban. Rengeteg elektromos készüléket használunk, mikrohullámú, stb. Sütünk, főzzünk, ilyen sütő, olyan főzőberendezések, tehát ott is ugye keletkezik valamilyen kockázat. Sütés-főzéssel kapcsolatban ugye volt nemrég Magyarországon egy felmérés, hogy például az égő olajat hány ember oltaná el vízzel. És még mindig 100-ból 6-8 ember képes lenne vizet önteni rá, ami súlyos problémát okozna, hiszen egy kivetődő, kicsapódó olaj a környezetében lévő embert valószínűleg megégetné. Tehát egy ilyen dologra is féljük a figyelmet, hogy meggyullad az olaj, akkor az oxigéntől való elzárás legyen a cél. Ez lehet ugye a fedő rátétel az edényre, vagy valamely vizes textíliával leborítjuk, elzárjuk a berendezést, amelyen ez kigyulladt, és hogyha nem sikerül ez a fajta oltási mód, akkor nyúlhatnánk hozzá az otthonainkba elhelyezett tűzoltó készülékhez. Magyarországon nem kötelező lakóotthonokban elhelyezni ilyen készüléket, de rendkívül módon javalljuk, hogy ilyet beszerezzünk pont a hasonló tüzek oltására is. Különböző töltetű és tömegű oltókészülékek vannak. Vannak speciálisan olajtüzek oltására alkalmas tűzoltókészülékek, de mondjuk a portöltetű az általánosan alkalmas szinte mindenfajta tűzosztály vagy tűz oltására, akár elektromos tüzek oltására is, megint a konyhában lévő elektromos berendezésekre utalunk vissza, és ezek igen hasznos készülékek.
Igen, most gondolkodom, hogy a háziasszonyként, hogy egy elektromos sütőben sült étel kigyulladhat?
Igen. A benne sütött anyag képes ugye meggyulladni, mert az is elérheti azt a gyulladási hőmérsékletet, amely rá jellemző. Nyilván ez általában egy lefüstölés fog jelenteni, tehát nem lánggal való égést.
Elszenesedik, tehát azt, igen, az ott nem biztos, az hogy kigyullad, de ki folyamat is gyulladhat? Vagy inkább csak a füstölésről beszéljünk?
Hát az is az égésnek már egy része, ha nem muszáj lánggal való égésre találkozni.
Milyen tanulságai vannak a lakástüzeknek így nagy általánosságban? Mindig van ugye ebben az időszakban is, az év többi időszakában is. Mik a tapasztalatok?
Ha csak a tűzkeletkezési okokat fókuszáljuk, akkor elsősorban ugye a nyílt láng, utána jön az elektromos energia, tűzgyújtó hatása, kéménytüzek. Ha azt veszik górcső alá, hogy mely helyiségek leginkább hordozzák magukba tűzeszét, akkor az említett első konyha lesz, aztán a hálószoba, és haladunk tovább, de felzárkóznak az erkélyek például, és a kéményekre.
Idős emberek, vagy nem feltétlenül?
Nem feltétlenül, nem feltétlenül. Az idős embereknél nyilván ott hatványozottabb a kockázat, tehát hogy náluk a menekülés sokkal nehézkesebb, a tűzjelzés leadása, akár az észlelés problematikusabbak. Ha vizsgáljuk azt, hogy akár itt a Vármegyében, de országosan is, Vármegyében rendszerint 10 alatt van évente a tűzeseti halálesetek száma, országosan olyan 100 körül, 110-től 90-ig szokott mozogni. Ha megvizsgáljuk, hogy kik azok, akik elszenvedik ezt a szörnyű halált, akkor rendszerint egyedül élő, idős, mozgásukban korlátozott emberek lesznek az alanyok.
Hát akkor már csak ezért is visszatérhetünk oda, hogy legalább ajándékba vegyünk, vagy vegyünk nekik egy füstérzékelőt.
Ez akár lehet a karácsony ajándékozás időszaka is.
Nem kell nagy tűz ahhoz, hogy tragikus kimenetelő füstmérgezést okozzon. Akár egy tűzhelyen felejtett étel is elég hozzá. Ha van a konyhában füstérzékelő, az időben jelez, amikor a tüzet még el lehet oltani, vagy kimenekülni, és hívni a tűzoltókat. Éppen ezért most itt egy lehetőség. tehát ha megmondják, mi a magyarországi segélyhívószám, és mi jellemzi a szénmonoxidot, akkor megnyerhetik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tűzmegelőzési bizottság által felajánlott füstérzékelőt és szénmonoxid jelzőt. A válaszokat a játék@europaradio.hu ékezetek nélküli e-mail címre küldjék el.